30 évvel ezelőtt ezekben a napokban még nem lehetett tudni, milyen végkimenete lesz a temesvári forrongásoknak. A város lakói, jól emlékszem, hisz ott éltem én is, még abban a félelemben és rettegésben éltek, hogy egész biztosan megtorlások következnek. Az a bizonyos fordulópont, amikor már a többi város és Bukarest is csatlakozott Temesvárhoz, december 20-a után következett be, amikor Nikolaj Ceausescu elvtárs megjelent a tévében, és megpróbált szólni az országhoz. Jól tudjuk, ez lett a veszte. Azok, akik akkoriban kiskatonák voltak, még nagyobb bizonytalanságban éltek. Fegyverrel a kezükben fogalmuk sem volt, hogy mi lesz azután. Sokan emlékeznek még, hogy a sorkatonaság a mezőgazdasági munkában merült ki akkoriban, hisz a kukoricát valakinek le kellett szednie, és a krumplit is ki kellett ásni. Akkori sorkatonák úgy emlékeznek vissza azokra a napokra, mint a fejetlenség csúcsára. 30 éves emlékezés sorozatunkban ma egy olyan akkori kiskatona szólal meg, aki Lippán teljesített szolgálatot. Temesvári származású és Arad utcáira vezényelték ki őket. Nagy Lászlóval beszélgetünk.
Elsősorban hatalmas fejetlenségre emlékszem. Arra, amikor 17-én, az ugye vasárnap este volt, azt mondták, hogy riadó. Mindenki nézett nagy bombán, felsorakoztunk ugye a úgynevezett platón, és akkor azt mondták, hogy riadó. Mindenki nézett bambán, mondták, hogy riadó, na hát mozogjunk. Akkor mindenki elvonult, ahova kellett, ugye ki volt adva parancs, hogy kinek mi a dolga. Elkezdtük hordani az alsógatyákat nagy faládákba, ugye katona viselt emberek, ezt tudják, hogy mit jelent. Meg a másnapi kaját vételezni, meg mit tudom én, mi, ami még így le volt írva. Akkor jön egy őr nagy tajtékozó szájjal, hogy hülyék, marhák, vissza az egészet. Ez nem riadó gyakorlat, ez igazi riadó. Na itt egy kicsit a kiskatona ugye elgondolkozik, hogy akkor most mi van, amit eddig tanultunk, az mind kuka, mert hogy eddig még csak gyakorló riadókat csináltunk, ez viszont igazi riadó. És akkor az igazi riadó úgy folytatódott, hogy na akkor mindenki mars lőszert vételezni. Beálltunk a sorba, tiszteken látszódott az idegesség, azért ők se voltak elszokva, hogy vasárnap este 7-kor mindenkit berendeljenek a kaszárnyába, és hogy akkor éles lőszert osszanak a 2,5 hónapja szolgáló katonáiknak, akik addig azért alapvetően kukoricát törtek, és néha egy-egy lövészeten is részt vettek. Úgyhogy remegett egy kicsit a kezük, körülbelül ugye a 50%-nak osztották ki, amikor, mármint az éles lőszert, amikor egyszer csak megint jön tajtékozva valami magasabb rangú tiszt, hogy azonnal vissza az egészet, ezt a marhaságot kirendelt el. Na akkor elkezdték begyűjteni a lőszert, ezek után fél óra múlva, amikor úgy nagyjából mindenki kiszedegette a tárból a lőszert, ugye ez 40 vagy 50 darab lőszert jelent személyenként, akkor megint jött a parancs, hogy na de mégis lőszert. Úgyhogy mi csak ott pislogtunk egymásra, hogy mi lesz ebből. Oltján és Mócz társaink kicsi vádlón néztek ránk magyarokra, hogy ebből bizony támadás lesz, mert ti már megint Erdélyre fenitek a fogatokat.
De ti közben arról valamit úgy hallottatok, hogy körülbelül mi történhet, és hogy esetleg Temesváron valami készül?
Temesvár az ilyen pletyka szintjén, hivatalosan akkor ugye még nem volt semmi Temesvárról, mert a szeretett első főtitkárunk, vagy minek nevezzük, ő 20-án, 21-én beszélt a tévében, és akkor adta le ugye a nagy terrorista és huligán és derbedeó és mit tudom én milyen beszédét. Én, mint temesvári, azért képbe voltam, azt tudni kell, hogy én Lipán voltam katona, az 60 kilométerre van Temesvárról, anyámék vagy nővérem a férjével szinte hetente jöttek hozzám, vagy valamelyik temesvári katonatársamnak a szülei. Arra konkrétan emlékszem, 17-én a később újszentesi polgármesterré lett Szilágyi Géza, jött a szintén Szilágyi Géza nevű katonafiához, és ő suttogta el ott nekünk, hogy áll a bál, és hogy mindenki izgul, hogy mi lesz. Úgyhogy végül is igen, hát eléggé képben voltunk.
Mert Temesváron akkor már tényleg állt a bál, ezért is kérdezem, hogy igen. Vajon sejtettétek-e, hogy mi történik egyáltalán?
Én sejtettem, annál is inkább, mert nagyapám akkor tájt halt meg december elején, és ők pont az úgynevezett református házban laktak, Tőkés László őt temette, talán épp utoljára el valamikor december 8-9-10-e környékén. De engem például el se engedtek, haza se engedtek a temetésre. Gyanítom, hogy többek között ezért, mert gondolták, hogy ne menjen ez a fiatalember Temesvárra most.
És akkor mi történt ez a bizonyos riadó után? Osztották, nem osztották, kaptátok, nem
osztották,
kaptátok?
Osztották, a végén mindenki megkapta, de látszott a tisztjeinken az enyhe idegesség, mert utána azt kaptuk parancsba, hogy most pedig mindenki lefekszik. Ja igen, kiosztották a fegyvereket is, a lőfegyvereket, mint tehát a kézi fegyvereket mindenkinek, és hogy akkor azokat szépen tegyük úgy az ágy végére akasztva, de nem, természetesen nem a fegyverbe töltve, és hogy akkor ott aludjunk, aztán majd éjjel vagy riadóztatnak, hogy menjünk valahova, vagy nem. De hát végül is nem mentünk sehova még akkor, hogy egyébként a felső katonai vezetés fejében mi volt akkor, hogy valószínűleg tényleg ki akartak volna akkor vezényelni minket Temesvárra, gyanítom, de ez akkor elmaradt. És akkor így telt el néhány nap, mondjuk nagyon vicces volt, hogy egyfolytában az éles lőszerekkel az oldalunkon sétáltunk, de szerencsére nem lőtt le senki senkit.
És utána elkerültetek Aradra.
21-én valamikor délelőtt, azt hiszem, akkor megint mondták, hogy na most már a riadónál is erősebb riadó, vagy nem tudom, egy riadóban még lehet riadóztatni az embert. Akkor megjelentek a katonai teherautók, hogy na most megyünk Aradra, fenntartani a rendet. Arra emlékszem, hogy ott felszálltunk, valahogy beültünk, ugye Lipáról, Radnáról, Maros mentén, ugye 30-valahány kilométer Arad. Ahogy értünk be Aradon, végig álltak kint az úton az emberek, és kiabáltak, és könyörögtek, sírtak, hogy jaj, ne lőjetek, jaj, ne lőjetek, jaj, ne lőjetek. Erre emlékszem. De akkor nem, mondjuk nem is tudtuk, hogy Aradon mi a helyzet. Valahol a Városháza környékén szálltunk le, illetve ott valahol hátul a kis utcákba, és onnan gyalogosan mentünk be aztán a Városháza felé, ahol aztán láttuk, hogy végig az egész aradi főutcán fönpölyög a tömeg, úgymond állabál, tehát tele volt sok-sok tízezer tüntetővel a város.
De ez már az örömmámor volt, nem? Vagy ez még a bizonytalanság?
Hát nem, 21-én szerintem még a bizonytalanság.
Ti tévét nézhettetek egyébként, mielőtt még Aradra vezényeltek volna a kaszárnyában?
A kaszárnyában a híradót általában megnéztük este. Kötelező programként volt.
Otthonról te mikor kaptál például híreket, hogy mi van Temesváron a szüleiddel, rokonokkal?
24-én, 5-én azt tudom, hogy édesapám meglátogatott kint, akkor éppen a jármű forgalmat ellenőriztik, egy áropartba, patakpartba beásva magunkat, mert ugye akkor volt a nagy terrorista hiszti, hogy mindenki, aki él és mozog, az gonosz, bujkáló szekus, mindenkit ugye ellenőrizni kell, és kiszedni az autójából, és végignézni mindenét, hogy nem rejtegete kézigránátot, vagy hasonlót. Úgyhogy akkor mi kint álltunk, akkor tudom, hogy édesapám meglátogatott, és úgy láttam, hogy egy kicsit megdöbbente, hogy a Marcon, a 18 és fél éves katona fia ott őrzi a hazát, de ott kedélyesen elbeszélgettünk, és aztán indult hazafelé vonattal. Addig őszintén szólva nem tudom, hogy pontosan, hogy tudtam-e róluk, hogy mi van velük, mi nincs.
Milyen élesebb helyzetek voltak? Mikbe keveredtetek még ezek a napok alatt?
Hát 21-én ugye mindenképpen örök életre szóló élmény volt, hogy az aradiak későbbiekben ugye azt mondták, hogy fraternizáltunk, mi a hadsereg a lakossággal, a lakosság meg velünk. Hát ez körülbelül úgy nézett ki, hogy szegény aradiak minden ehető és iható, nem szeszes italt persze, de ehető és iható dolgaikat kihordták nekünk, hogy legalább tele gyomorral áldogáljunk ott. És jöttek, beszélgettek, kérdezték, ki honnan való. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mi úgynevezett kordonba álltunk, tán azt hiszem egy villamos megállónak a korlátja előtt, velünk szemben meg az aradiak. Tették le a padokra a mindenféle karácsonyi ételeket, kalácsot, kolbászt, szóval lehetettek, itattak, jól tartottak minket, hogy barátok legyünk, kérdezték, hogy honnan valók vagyunk, ugye látták, hogy egyetemisták, és akkor azt mondja az egyik fiatal srác, hogy hát itt csak ide ijeszgetésül vagytok ide küldve, éles lőszer ugye nincs is nálatok. Erre az egyik bolond katonatársam így felrántja a lőszertárát, és mutatja, dehogy nem, 40 van, ebben legalább 200 embert meg lehet ölni, amilyen sűrűn álltok. Na akkor körülöttünk így lett egy ilyen 10 méteres űr körülbelül, aztán lassan visszaóvatoskodtak a helyiek, mert látták, hogy azért bolondok nem vagyunk. Amúgy beszéltük ott egymás között, hogy mi és hogy, sőt még a hadnagyunkat is kérdeztük, hogy és ha lőparancs van, akkor mi van? Ránk nézett, egy nagy darab oltyán volt, hát akkor lövünk, mondta nagy morcosan, de látszott, hogy nem tetszik neki az ötlet. Akkor megbeszéltük egymással, és mondtuk neki is, hogy na jó, de az emberek fölé, ugye? Nem, mondta ő nagy durcásan, de aztán mondtuk, hogy de fölé. Na jó, akkor ebből nem lett több vita, elment nagy mérgesen, hogy hagyjuk már őt békén. De hát látszott rajta is, hogy erősen fő a feje, hogy lehet ebből kimászni, úgyhogy jó legyen.
Tehát tulajdonképpen világos, hát nem is tudom, parancsot, vagy valahogy felkészítést nem kaptatok, hogy akkor most igen, ott vagytok, de mi van, ha? Mi történik, ha? A terv, B terv, C terv, valami ilyesmi? Nem.
Hát abszolút, ilyen abszolút nem volt. Tulajdonképpen hivatalosan azon kívül, hogy felszállni az autóba, a teherautóba, leszállni az autóba, sorakozó, megyünk, előre, jobbra, balra, körülbelül ennyi, tehát mint az állatokat, de semmi, hogy mert azért megyünk, hogy, mert ha ez van, akkor az lesz, tehát ilyesmiről abszolút nem esett szó. Szerintem ez katonáiknál így működik. Senkinek nem mondják meg, hogy na most téged vágóhídra küldünk. Ott vagyunk, parancsot végrehajtjuk alapon.
Szilveszterkor és új évkor Temesváron legalábbis még áltabált, tényleg ott ropogtak a fegyverek. Aradon is volt ilyesmi, vagy ott a környéken?
Aradon a szomszédos századot, tehát mi a 6. század voltunk, ők az 5-ös, őket a repülőtér védelmére vezényelték ki, de ők annyira, hát nem is tudom, ilyen háborús pszichózis alatt álltak, hogy állítólag ízásig, tehát a fegyvercső ízásáig lőttek, hogy a félelmüket előzzék végül is. Ha jól tudom, a repülőtéren abszolút nem történt semmi, azon kívül, hogy ők ilyen napi egy teherautónyi lőszert ellőttek. Mondjuk, aki ezt messziről hallgat, az biztos szentül meg volt győződve, hogy hatalmas nagy háborúság van, de ha jól tudom, ők a félelmüket próbálták előzni, és egész éjjel lődöztek, mint az őrültek.
Bennetek volt félelem azért?
Nyilván volt, tehát ez a bizonytalanság, hogy mi lesz, hogy lesz, ugye nem volt egyértelmű, hogy ennek ilyen hamar vége van. A katonaság is olyan volt, hogy a tisztek és politikai tisztek és kommunista párt és szóval minden, ami kellett, de aztán ez így egyik napról a másikra eltűnt, és senkinek eszébe nem jutott a román szocialista köztársaságot védelmezni, hanem aztán hirtelen mindenki nagyon örült, hogy milyen ügyesek voltunk, hogy részt vettünk a forradalomba és győztünk.
Mikor állt vissza, hát nem is tudom, a normális kerékvágás a kaszárnyában?
Mi 22-én visszamentünk a kaszárnyába, akkor jöttek ezek a napok, hogy vagy őrségben álltunk bent a kaszárnya területén, vagy pedig kint az utakon. Azt tudom, hogy álltunk, és ugye hát normálisan 3 órát áll kint az ember őrségbe, 6 órát bent, abból 3 óra pihenés, 3 óra tevékenység. De volt, hogy kint hagytak 6 órára, 9 órára, találkoztam olyan felirattal az őrhelyen, hogy 25. órája állok itt, és senki nem vált le, mi lesz ebből. Ez oda volt írva golyóstollal a falra. Aztán olyan is volt, hogy megint riadóztattak, hogy valahol jelentették, hogy gyanús repülőgépek vagy helikopterek szállnak felénk, pont a mi századunk menjenek föl a géppuskások, és hogyha jönnek a helikopterek és megtámadják a kaszárnyát, akkor próbáljuk meg lelőni őket. Akkor ott fent álltunk a kaszárnya tetején körülbelül egy 1,5-2 órát, nem tudom. Helikopterek szerencsére nem jöttek, úgyhogy nem tudom, hogy mi lett volna ebből a kalandból, ha mégis. Épp egy hónapja beszéltem egy barátommal, aki akkor Zilahon élt és dolgozott, és épp valami lopott gyapjú bálákat kellett volna, ő 22-én eljutasson Zilahról, tán Sarmaságra, vagy nem is tudom, Tasnádra, és hát belefutott ezekbe az ellenőrző pontokba. Úgyhogy azt mondja, hogy az ő forradalma az úgy nézett ki, hogy reszketett a gatyája a lopott gyapjúval, le kellett szállítani az anyagot, de mindenhol ellenőrizték és nézték, de azt mondja, hogy a gyapjú senkinek nem tűnt föl, mindenhol csak fegyvert, géppisztolyt és hasonlókat keresgéltek, úgyhogy ő teljesen tisztán végigjárta az utat.
És akkor a ti nyugalmatok mikor állt be végül is?
Hát az én nyugalmam az egy kicsit hamarabb, mert lett egy rettenetes, nem nagyon tisztáltottunk, gondolom olyan büdösek voltunk, mint a malacok, úgyhogy lett a jobb oldalamon, karom alatt egy rettenetes gennyes kelés, úgyhogy én valamikor 29-én, 30-án, már nem is tudom mikor, a Lipai Városi Kórházba kerültem. Ott kedélyesen üldögéltünk a kórterembe, arra emlékszem, hogy ott gyorsan a kis tagkönyvemet apró miszlikbe tépkedtem, és bedobtam a szemétbe, és aztán én néhány napig ott voltam. Ha jól emlékszem, úgy január elejétől már úgy nagyjából normális keretek között éltünk. Arra emlékszem, hogy még hosszasan, tehát ez az éjjeli megerősített őrség, két vagy három szakasz katonával, ez elég hosszan tartott. Az őrségben nyilván ott amúgy is éles lőszerrel megy az ember, de akkor igen, akkor már így normális keretek között, tehát őrség után mindig leadva. De végül is ügyesek voltunk, mert körülbelül 1200-an voltunk ott a kaszárnyában, és senki nem lőtt le senkit, annak ellenére, hogy fel voltunk szerelkezve rendesen.
Mert amennyire fel voltatok készítve, akár ez is megtörténhetett volna.
Igen, igen, mert ugye én a Mechanika Egyetemre jutottam be, és ezért kerültem Lippára, de az elektrotechnikára vagy energetikára bejutott osztálytársaim, ők ugye Kümpinán voltak, és Kümpinán a szomszédos századot vitték el Banyászára, Otopényre, ahol aztán egymást lemészárolták a hadsereg és a belügyminisztérium. Ugye a Kümpinai az a Securitate kaszárnyája volt, és őket valahogy erősítésként küldték oda Banyászára, és akkor tévedésből, mikor látták ezt a lila-piros parolit, ami a belügynek volt, akkor a román honvédség meg szitává lőtte őket. Mint baráti segítségnyújtó csapat, ugye?